A Irwin traktátus 42-es lapját fogjuk ma este tanulmányozni, a 41-es lap végén tartunk. És hogyha visszaemlékeztek, hogy mit tanultunk tegnap este a második lapon, vagy a lap B oldalán, nos, arról volt szó, hogy mi van akkor, ha valaki elhagyja a Tchum Shavest, ha elkapja kényszer által, vagy akár nem kényszer által, de elhagyja azt a területet, amely területen a székhelye volt a szombat bejövetelekor. Ugye alapvetően, ahol a szombat bennünket ér, ott van a székhelyünk, ha csak ki nem helyeztük a székhelyünket valahova kijebbre, és ahol a székhelyünk van, onnan számított 2000 lépésnyi rádiuszban, 2000 ama rádiuszban tudunk mozogni. Ugye ez a székhely, ez lehet egy adott pont, és ez a székhely lehet egy település, vagy lehet egy tanya, aminek a határától számolom a 2000 lépést. De hogyha én ezt valamilyen oknál fogva elhagytam, és kiléptem a Tchum Shabbesből, kiléptem a szombat határom területéről, akkor onnantól fogva nem mozoghatok tulajdonképpen semmit. Pontosabban 4 ama szor 4 amás kis minimális kis virtuális zárkám van, és azon a területen egy kicsit mozoghatok, de ezen túlmenően már nem. Ez volt tulajdonképpen a lényege annak, amit tegnap tanultunk. Illetve a misna belent még egy érdekes törvényben, hogyha kimentem a Tchum Shabbesből, mert mondjuk a hatóságok, a pogány hatóságok elhurcoltak, és kivittek a Tchum Shabbesemből, a szombat határomból, és utána erőszakkal visszahoztak a szombat határomba, vissza az eredeti székhelyem rádiuszába, akkor mintha mi sem történt volna, folytathatom a mozgást az eredeti székhelyhez mérte. Most ugye ehhez hasonlóan, ahogy amikor maga az ember erőszakkal ki van vezetve a székhelyéről, és aztán vissza van vezetve a székhelyére, és fölmerül a kérdés, hogy lehet-e mozognia, vagy nem lehet-e mozognia egyáltalán a szombat határán kívül, illetve hogyha visszakerült az eredeti székhelyének a rádiuszába, akkor mozoghat-e vagy sem? Nos, ez a kérdés, ez az embernek az eszközeivel kapcsolatban is felmerül. Tehát, hogyha az eszközeimet kivitték a szombat határon kívülre, vagy akár én kivettem, vagy valaki kivitte a szombat határon kívülre, akkor nem lehet mozgatni. Mi a helyzet akkor, hogyha visszahozták a szombat határon belülre, akkor szabad-e mozgatni ismét vagy sem? Ugyanolyan megítélés alá esik-e, mint én magam, amit mondjuk, ha én magam abban az esetben, hogyha a pogány hatóságok kivittek a szombat határon kívülre, és aztán visszahoztak. Esetleg a eszközeim azok, akkor is, hogyha nem a hatóságok vitték el az eszközeimet, hanem valaki elvitte az eszközeimet, és aztán visszahozta, akkor azok mozgathatóak-e a szombat határon belül vagy sem? Ez lesz az első kérdésemmel foglalkozni fogunk, és mindenkit előre figyelmeztetnék, hogy igen, komplikált lesz itt az érvelés. Nekem is többször át kellett olvastam, és még most is egy kicsit bizonytalan leszek, de azért mindent beleadok. Amarav papa, peirösi jacu huszlatkum ve hazru a filbe meizid. Laiv szidulesz mekaim. Papa a következő állítást tette. Ha az eszközeimről van szó, az eszközöket vitték ki a szombat határon kívülre, és aztán visszahozták a szombat határon belülre, akkor ha vissza lett hozva a szombat határon belülre, akkor ugyanúgy mozgathatóak ezek az eszközök, mint amilyen módon eredetileg mozgathatóak voltak. És ez a törvény olyannyira így van, hogy még akkor is igaz ez, hogyha mindez szándékosan történt. Ugye, amikor rólam volt szó, akkor arról tanultunk tegnap este részletesen, hogyha engem például a hatóságok kivittek a szombat határon kívülre, és én, de aztán nem hoztak vissza ugyancsak hatósági erőszakkal a szombat határon belőle, hanem én saját akaratomból visszasétáltam a szombat határon belőle, akkor ott már nem igaz az, hogy Daihiv Szidó eszme kaimam, hogy az eredeti székhelyemnek megfelelően jöhetek, mehetek, mert nekem ott kellett volna maradnom, ahova kivittek, és azon a helyen nem lett volna szabad a 4 ámás rádiuszon túl mozognom. Mivel én ezt megszegtem, és visszajöttem az eredeti szombathatárhoz, ezért elvesztettem az eredeti székhelyem által adott 2000 lépésnyi rádiuszt, és az nem válik ismét aktívvá. Csak abban az esetben válik ismét aktívvá, hogyha az egész folyamat az akaratomon kívül történt, tehát hogyha kivittek a hatóságok, és aztán visszahoztak a hatóságok, amikor az egész folyamat az akaratomon kívül történt, amikor visszahoztak, akkor ismét aktiválódik az eredeti székhelyem. Ezzel szemben azt mondja Rav Pape, hogy az eszközeim, akkor is, hogyha nem az akaratomon kívül lettek visszahozva, hanem szándékos szombatszemlés árán lettek visszahozva, azok ugyanúgy az eredeti székhelyüknek megfelelően hozhatóak, vihetőek. Miért? My time, anuszi ninu. Mert az eszközök, azok maguknak, nekik nincs szabad akaratuk. Ők nem döntik el, hogy jönnek, mennek, maradnak, mit tudom én. Tehát, hogyha valaki visszahozta az eszközöket az eredeti székhely 2000 lépésnyi rádiuszába, az pontosan olyan, mint hogyha erőszakkal engem visszahoznak az eredeti székhelyemre. Ugyanúgy, hogyha engem erőszakkal visszahoznak, akaratom ellenére hoznak vissza az eredeti rádiuszomba, akkor újra aktiválódik az eredeti székhelyem, és mozoghatok a 2000 ámás székhelyemen, rádiuszos székhelyemen belül. Az eszközöknél ez mindig így van, mert az eszközök maguk, azoknak nincs akaratuk, tehát az mindig olyan, mint hogy az akaratuk ellenére hoznák, vinnék őket. Érdekes absztrakció a eszközökkel kapcsolatban. De akkor a lényeg, mit jegyezzünk meg, hogy a Pape szerint, hogyha szándékos szombatszegéssel is hozták vissza az eszközeimet a szombathatáron belőle, akkor is újra aktiválódik a szombathatár, és hozhatom, vihetem ezeket az eszközöket a szombathatáron belül, ha például nem szombat, hanem ünnep van, amikor a közterületen lehet vinni. Most a Talmud föl fogja vetni, hogy ez az állítása a Papénak, aki egy későbbi bölcs volt, szembe megy egy korábbi bölcsek által tanított brájtával. És melyből úgy tűnik, mintha ez a törvény nem lenne igaz, akkor, hogyha szándékos szombatszegéssel történt. Tehát ha szándékos szombatszegéssel hozták vissza az eszközeimet a eredeti székhely 2000 lépéses rádiuszába, akkor nem aktiválódik újra a eredeti szombathatár, és nem lehet ezeket vinni a szombathatáron belül, csak abban az esetben, hogyha nem szándékos szombatszegéssel, hanem önszánton kívüli szombatszegéssel történt ez a visszahozatal. Észvei, Rabbi Észve, Bár Smájle, Rav Papa, Rabbi Nehemje, Rabbi Lezerben Jákéve, Imri, ma következőt tanultuk egy brájtában, Rabbi Nehemje és Rabbi Lezerben Jákéve azt mondták, Löjlöm, Jasszurin, Ácsér, Zöjlöm, Kömöm, Seigegit. Csak akkor szabad az eszközeimet hozni, vinni, enni, mit tudom én, a eredeti székhelyükön belül, hogyha azok nem szándékos szombatszegés által kerültek vissza, hanem önszánton kívülivel. Értsük, hogy miről van szó, akkor mondjuk egy konkrét példát, én itt vagyok, Siófokon. Siófokon köszöntött rám a szombat, tehát a szombat határom az Siófok határától 2000 lépésnyi rádiuszban van. Ha rólam van szó, akkor az a helyzet, hogyha engem kivittek erőszakkal a szombat határon kívülre, tehát Siófok határától 2000 lépésen túlra, mondjuk elvittek Balaton lellére, akkor én a szombat határomon kívül nem mozoghatok, csak egy a minimális 4 lépéses, 4 ámás kis kerületemben. Ha én ezt megszegem, és elindulok visszafelé, bárhol is rám jön a megtérés, hogy abba hagyjam ezt a szombatszegést, ott kell megállnom, és ott kell töltenem a szombatot. Mi az egyetlen megoldás, hogy feloldódja ez a probléma? Hogyha ugyanúgy erőszakkal visszavezetnek Siófokra, akkor újra aktiválódik az eredeti székhelyem, és újra Siófokban, Siófokon és Siófok 2000 lépéses rádiuszában mozoghatok. Ugye ez volt akkor, hogyha egy személyről van szó. Szóval egy személynél azt mondtuk, hogy csak az önszántán kívüli szombatszegés esetén tud újra aktiválódni a szombathatár. Hogyha nem önszántamon kívül tértem vissza az eredeti székhelyemre, hanem szándékosan, akkor úgymond büntetésből nem, nincs megengedve nekem, hogy újra az eredeti szombathatárom kerületeim belül mozogjak. Mi a helyzet az eszközeimmel? Az eszközeimnél Rav Papa azt mondta, hogy egy eszköz, bármi történjen vele, az önszántán kívül van, mert nincs szándéka az eszköznek. Tehát az alapállapota az eszköznek az, hogy önszántán kívüli. Szándékával ellentétes az, ami vele történik. És azért mindegy, hogy az, aki hozta, vitte és hozta azt az eszközt, az szándékosan vitte vagy hozta, vagy önszántán kívül vitte, vagy hozta, mondjuk elfejtette, hogy szombat van, vagy elfejtette, hogy ezt tilos csinálni szombaton, az lehet, hogy az önszántán kívül ennek a példa. Teljesen mindegy, mert az eszköz szempontjából mindig önszántán kívül van. Tehát ez ugyanolyan, mint az én esetemben, amikor önszántamon kívül erőszakkal kivisznek Siófokról és visszahoznak. A biciklim, vagy a nem tudom én, a tányérom, hogyha ezt kivitték Siófokról és visszahozták, még akkor is, hogyha szándékos volt a szombatszegés a visszahozata pillanatában, ettől még a tányérom újra aktiválódik, a tányérom szempontjából az eredeti szombathatár, tehát Siófokon belül, és annak rádiuszában lehet hozni vinni. Ezzel szemben nekem nyilvánosabb, az, hogy Jákiv azt mondja, hogy nem. A eszközöknél is tulajdonképpen ugyanaz a szabály, mint az embernél. Csak akkor aktiválódik újra a eredeti szombat határa a tányéromnak, hogy Siófok határain belül lehessen hozni, vinni a tányéromat, hogyha az, aki visszahozta a tányért, az nem szándékos szombatszegéssel hozta vissza, hanem például önszántán kívüli szombatszegéssel, például elfelejtette, hogy aznap szombat van. De ha szándékos volt a szombatszegés, ami által visszahozta a tányért Siófokra, akkor onnantól fogva azt a tányért továbbra sem lehet mozgatni, mert nem nyeri vissza az eredeti székhelye által adott mozgatási lehetőségeket. Oké, most akkor mit látunk, hogy a Pape tett egy állítást. A Pape azt mondta, hogy bemézid, hogy még ha szándékosan is lett visszahozva, a szándékos szombatszegésre is lett visszahozva a tányérom Siófokra, attól még lehet mozgatni, de ezzel szemben látjuk, hogy egy korábbi nemzedéknek a brájtája, Rebbe Nehemia és Rebbe Elezer ben Jánkev, azok vitatkoznak ezzel, és ők azt mondják, hogy nem. Csak akkor lehet hozni, vinni Siófokon ezt a tányért, hogyha a szombatszegés, aminek az árán ez visszakerült Siófokra, az nem egy szándékos szombatszegés volt. Akkor kinek van igaza? Mert nem is az a kérdés, kinek van igaza, hogy a Rav Papa egy későbbi nemzedékben nem mondhat ellent a korábbi nemzedékekben kifejtett álláspontnak. Mi erre a megoldás? Azt mondja, Talmud Noi, valójában ez a két álláspont, ez már a korábbi nemzedékben is megjelent. Nem igaz az, hogy Rebbe Elezer ben Jánkev és Rebbe Nehemia önmagukban tettek egy állítást, hanem Rav Papa véleményét már az ő nemzedékükben is képviselte valaki. Látjuk azt, hogy ez egy vita volt már a korábbi nemzedékben is. És akkor Rav Papa ebben a szituációban maga is hagyatkozhat a korábbi nemzedékek másik ellenvéleményére. Ugye, ha ő korábbi nemzedékben egy ellentétes vélemény lett volna csak, akkor nem mondhat azzal szemben valami mást. De hogyha már akkor is vita volt, akkor mondhatja, hogy én ezt a B véleményt követtem. Mi volt a két fél vitája a korábbi nemzedékben? Nem olyan egyszerű ez, mert azt nem ennyire konkrétan mondták, ezt még ki kell következtetnünk egy szövegből. De tányom, pérös, hogy acokhutat humbes sajgénk, Jaj, hejlú, bemézid le, jaj, hejlú. Egy brájtában a következőt tanultuk. Ha az eszközeimet, mondjuk az ételemet, azt is eszköznek számítjuk, tekintjük ebben a, ebben a tekintetben. Tehát mondjuk az ételemet kivitték a szombat határon, a szombat határán kívülre. Tehát mondjuk a Siófokon volt egy kiló almám, és az Siófokon volt, amikor beköszöntött a szombat. És valaki elvitte Balaton lellére az almákat. Most, hogyha ez az elvitel, ez be sojgeg volt, ez önakaratán kívül volt, tehát mondjuk nem egy szándékos szombatszegés, hanem mondjuk elfelejtett, hogy szombat van, akkor lehet belőle enni. Lehet mozgatni, lehet belőle enni, stb. Stb. De hogyha szándékosan ő tudta, hogy szombat van, és tudta, hogy tilos a szombat határt elhagyni, még elsőbb azt mondjuk, tudta, hogy ünnep van, és ő tudta, hogy tilos a szombat határon kívülre kivinni ezeket a gyümölcsöket, és mégis kivitte, akkor az a büntetése, hogy nem lehet ezeket mozgatni, és nem lehet ezekből enni a szombat határon kívül. Ehhez teszi hozzá Reb Nehemja. Azt mondja Reb Nehemja, bemikaiman, jaj helyu. És lej bemikaiman, lajaj helyu. Reb Nehemja ehhez hozzáteszi, és azt mondja, ha visszakerültek az eredeti helyükre, akkor ehet belőlük enni. Ha nem kerültek vissza az eredeti helyükbe, akkor nem lehet belőlük enni. Most ugye nem világosítom nekem, mit mond, mert ugye a Tanakámo, a Brájta első véleménye nem beszélt arról az esetről, amikor visszakerültek az eredeti helyükre, hanem csak arról beszélt, amikor kivitték az eredeti helyükről. De Nehemja meg csak arról beszél, amikor visszakerültek az eredeti helyükre. Most akkor itt ezt kell megnézni, hogy akkor pontosan Nehemja hogy értette azt, amit mondott. Májbim kajma. Ílébim kajma bemézid. Hogy értette Nehemja azt, hogy ha visszakerültek az eredeti helyükre, akkor... Tövekes mima. Ha visszakerültek az eredeti helyükre, akkor lehet belőle enni. Hogy kerültek vissza? Ha azt mondanánk, hogy egy szándékos szombatszegéssel kerültek vissza, bemézid, az nem lenne logikus. Miért? A haktani behegye, de hemrebb lezem, hogy ánkébe émlim, leélim a szurim, átsiakzom, kemésem, és én bemézid le, ugye ezt nem mondhatom miért, mert az előző brájtában mit mondott Reb Nehemja és Reb Elezer ben Jákve? Pont abban a brájtában, amit szembeállítottunk Rav Papével, azt mondták, hogy csak akkor lehet, válik újra érvényessé az eredeti székhelye az eszköznek, ha visszatért a kis kirándulásból, hogyha nem szándékos szombatszegés által került vissza. Tehát akkor nem mondhatjuk azt, hogy itt szándékos szombatszegésről van szó, hanem akkor mit mondott itt tulajdonképpen Reb Elezer ben Jákve? Nem Nehemja, azt mondta, ha visszahoztad a helyükre, az eredeti helyükre, az eredeti székhelyre a gyümölcsöt vagy az eszközt, akkor azt akkor lehet megenni, hogyha ez a visszahozatal nem egy szándékos ünnep vagy szombatszegés által történt, hanem egy önszántunkon kívüli volt. Oké. Erre lábom könyvmösségek. Akkor hogyan kell egész pontosan ezt a brájtát még egyszer olvasni? Azt mondja, hogy pár szóval ki kell egészíteni, hogy érthető legyen. Tulajdonképpen hiányzik egy pár szó, és a következő kép kellene ezt a szöveget olvasnunk. Térőse jacuk huctatchum. Ha gyümölcsöket, mondjuk egy kiló almát kivittek az eredeti szombat határ kerületén kívülre, és sajgeg jajhélu, ha ez nem szándékos volt, akkor ott lehet belőlük enni, de mézid, lajajajhélu, ha szándékosan vitték ki, tehát szándékos szombatszegés árán, akkor nem szabad belőle enni. Bá medvarim a murim, se lajbe mikaiman, mindez arra vonatkozik, amikor nem hozták még vissza. Ha viszont visszahozták, ába bemikaiman, a filu bemézid, jajhélu. Ha visszahozták, akkor valójában akkor is, ha szándékos szombatszegés árán hozták vissza, lehet enni. Mert ha már visszakerült az eredeti helyére, akkor lehet enni. És ezzel vitatkozik Reb Nehemja, és azt mondja, hogy nem. Az eredeti helyére visszakerülve is csak akkor lehet belőle enni, hogyha ez a visszahozatal, ez nem egy szándékos szombatszegés által történt. És akkor tulajdonképpen akkor a lényekhezen érkeztünk. Ha így értelmezzük ezt a brájtát, akkor azt látjuk, hogy ugye Nehemja valamiben vitatkoznia kellett a Tanakámával. A Brájta első véleményével. És akkor ki fog jönni, de a Nehemja szerint a visszahozatal csak akkor aktiválja újra az eredeti székhelyét a gyümölcsnek, vagy az eszköznek, hogyha a visszahozatal nem egy szándékos szombat vagy ünnepszegés által történt, és a Tanakáma, a Brájta első véleménye azt mondja, hogy mindegy, hogy szándékos vagy nem szándékos szombatszegés által történt, mindenképpen a visszakerül az eredeti székhelyére, akkor az újra aktiválja a székhelyet a szombat határa együtt, és lehet enni a gyümölcsből. Mit látok? Hogy itt Reb Nehemjével vitatkozik Tanakáma, és ez ugyanaz a két vélemény, vagy legalábbis két vélemény van, és így Rav Papa hagyatkozhat a Tanakáma véleményére. Ugye Rav Papa is azt mondta, hogy ha szándékosan került vissza az eredeti székhelyre, akkor is újra aktiválódik a székhely, és lehet a gyümölcsből lenni. Most mindehhez viszont eléggé erős érvelés kellett, vagy nem is egy erős érvelés, az a Brájta szövegét így kellett értelmeznünk. Ez nem volt egy egyértelmű dolog. Miért nem? Mert a Tanakáma valójában nem beszélt arról, hogy a Tanakámanak a véleményét akarjuk úgy fordítani, hogy az tulajdonképpen a papa egy korai nemzedékben már megjelenő véleményét tükrözi. Ugye? Mert a papa azt mondta, a papa beszélt arról, hogyha visszajött a gyümölcs az eredeti helyére, akár szándékos szombatszegés által, akkor is újra aktiválódik az eredeti székhely. És ezt akartuk megtalálni a Tanakáma véleményében. Csak hogy a Tanakáma nem beszélt arról az esetről, amikor visszajött a gyümölcs. Tanakáma arról az esetről beszélt, amikor kiment a gyümölcs. De Nehemja tette ehhez hozzá valamit arról, amikor visszajött a gyümölcs. És úgy akartuk kihozni, hogy itt Nehemja vitatkozik Tanakámával. Miben vitatkozik? Pont ebben. Hogy Nehemja szerint csak akkor lehet a visszajövetelt, azt visszajövetelnek tekinteni abban a szempontból, hogy újra aktiválja az eredeti székhelyet, hogyha az nem szándékos szombatszegés által történt, és ezzel szemben mondja Tanakáma, hogy akkor is aktiválja az eredeti székhelyet, hogyha szándékos szombatszegéssel történt, és ez akkor így alá tudja támasztani a papa véleményét. Csak hogy a Talmud ezt nem fogja ennyibe hagyni, és meg fogja próbálni elmagyarázni a Brájta Tanakáma véleményét másképp úgy, hogy az akkor is ki tudjon hozni egy vitás szituációt Tanakáma és Reb Nehemja között. Hogy mi úgy is ki tudjon hozni egy vitás szituációt, érthessük azt, hogy mi a vita közöttük, hogy közben nem találunk alátámasztásra a papa véleményének. Hogyan? Bemézid, bemekoiman, de kula almei, lőj pligi, de aszur. A halka besöjjék, se lőj, bemekoiman pligi. Valójában azt mondja, a vita a Tanakáma és Reb Nehemja között nem arról szól, hogyha szándékos szombatszegés által került vissza siófokra a gyümölcs, akkor lehet enni a gyümölcsből, vagy sem. Mert mindenki egyetért, hogy nem lehet. Csak abban az esetben lehetne, ha nem szándékos szombatszegés által került vissza a gyümölcs. Miről szól akkor a vita Tanakáma és Reb Nehemja között? Arról, arról az esetről szól, amikor nem szándékosan vittük ki a gyümölcsöt a szombat határból, tehát siófokról. Tanaszkam szavár, sargéig, saris lőjünk könyv. Tanakáma szerint, ha nem szándékos szombatszegéssel vitték ki a gyümölcsöt siófokról, mondjuk Balaton lellére, akkor lehet enni a gyümölcsből Balaton lellén is. És erre jönne nekem, és azt mondja, hogy nem, a gyümölcsöt csak akkor lehet megenni, ha visszavitték siófokra, nem szándékos szombatszegéssel. Magyarul ebben a változatban is lesz egy vita Tanakáma és Reb Nehemja között, de nem arról lesz a vita, hogy lehet-e enni a gyümölcsöt, hogyha visszakerült siófokra egy szándékos szombatszegés által, hanem arról van szó, hogy lehet enni a gyümölcsöt anélkül, hogy nem szándékos szombatszegés által visszakerült siófokra. Magyarul lehet enni a gyümölcsből Balaton lellén, amikor Balaton lellére még egy nem szándékos szombatszegés által került ki. Tanakáma szerint lehet, de Nehemja szerint csak azután lehet enni a gyümölcsből, hogyha az visszakerült az eredeti helyére. Azt mondja, Talmud, ez mégsem lesz jó. Ez az érvelési változat, ez az értelmezése a Brájtának nem lesz jó. Miért? De mégis van, ha mindek tánni széfele, Nehemjével ezzel, hogy Jánkivel, hogy ölöm a szunin, átse ez a hölöm a könyvöm, segítségem, én bemézid laj. Miklál, de Tanakáma szabad mézid, ami sem. Ugye volt egy előző Brájtánk, amiben konkrétan Reb Nehemja és Reb Elezer ben Jákob hangsúlyozták, hogy csak akkor lehet enni a gyümölcsből, hogyha önszántunkon kívül került vissza. Ha önszántunkon kívül került vissza siófokra, Ebből azt látjuk, ebből a megfogalmazásból, hogy ebből a megfogalmazásból, hogy a Tana Kámosz véleménye szerint abban a brájtában akkor is lehetne enni a gyümölcsből, hogyha nem önszántunkon, hanem szándékos szombatszegés által került vissza a gyümölcs jófokra. Oké, okay. Összefoglalva, akkor mi a dolog lényege, hogy mégiscsak megtaláltuk, hogy Rebne Chemies, Rebne Lezer ben Jákob véleménye az nem egy egyedülálló vélemény, nem egy konszenzusos vélemény, hanem volt itt egy vita, amiben ők valóban azt mondták, hogy a gyümölcsből csak akkor lehet enni, ha egyszer visszajött a szombat, eredeti szombat határon belőle, akkor is csak akkor lehet belőle enni, hogyha mi ez a visszakerülés, ez egy önszánton kívüli visszakerülés volt. De van egy másik vélemény, ami azt mondja, hogyha szándékos volt a visszakerülés, akkor is lehet belőle enni. És ez az a vélemény, ami a Tana Káma vélemény, és ezt a véleményt hangsúlyozta, vagy domborította ki, vagy elevenítette föl egy későbbi nemzedékben, de a papa, úgyhogy a papa most akkor így megerősítheti a saját véleményét. Nincs az a probléma, hogy az ő véleményének nem találunk képviselőt egy korábbi nemzedékben. Oké, okay, ezt a kérdést most lezártuk. És újabb szabályok fognak következni azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha valaki önszántán kívül elhagyta a szombat határt. Amarab Nachman amas Shmuel haye mahalech ve nedeat chum shabbes mahalech al baim sias beinenes ve zoit chum shabbes. Mi van akkor, valaki sétál, és nem tudja, hogy pontosan akkor hol van vége a chum shabbesnek. Ugye valaki sétál péntek délután az erdőben, és pak, bejött a szombat, akkor az ő szombat határa az attól a ponttól számítódik, ahol éppen volt, amikor bejött a szombat. Most ugye neki nincsen most mérőeszköze, honnan fogja tudni, hogy a 2000 ama, a 2000 könyöknyi távolság az milyen nagy. Erre Talmud azt mondja, lépjen 2000 átlagos lépést, és 2000 lépés, ez tulajdonképpen 2000 ama, az 2000 könyök. Az ugyanaz. Zöjt chum sábesz, és ez lesz az ő szombat határa. Oké. Okay. Most egy új törvény, és ezzel fogunk foglalkozni a hátrálevő részében, a többé-kevésbé a hátrálevő részében a siúrnak. Egy kicsit komplikált lesz, úgyhogy akkor megpróbálom először szóban összefoglalni. Ugye, tegyük föl, a Talmud arról beszél, hogy tegyük föl, hogy én egy völgyben vagyok. De mit tegyem völgy? A mezőn. Mondjuk a völgy. Egy mezőn vagyok. A mezőn rám köszönt a sábesz. Akkor nekem, én attól a ponttól, ahol rám köszöntött a sábesz, mondjuk a mező közepén, rajzolok képzeletben egy 2000 lépés, 2000 ámás rádiuszos kört, és azon belül mozoghatok. Oké. Okay. Mi van akkor, hogyha a mezőn ért a szombat, és egyszer csak jött egy társaság, és épített gyorsan egy kerítést a mezőn, körülöttem. És ez a kerítés egy olyan kerítés, ami ezt az egész területet egy magánterületté alakítja. De amit építettek körülöttem kerítést, annak a területe túlnyúlik azon a virtuális területen, amin én mozoghatnék. És akkor ennyi kérdés az az, hogy az a tény, hogy én most már egy magánterületen vagyok, hiába a szombat bevetelekkor nem egy magánterületen voltam, hanem egy Kármelizben, egy rabinikus közterületen, hiszen az erdő közepén a mezőn voltam. Ez a tény, hogy én most már itt egy magánterület alakult ki, az a területen, ahol én vagyok, ez befolyásolja-e azt, hogy én meddig mehetek el? Ugye, mert normál esetben, ha én egy városban vagyok, annak a területe nagyobb, mint 2000 áma, nyugodtan jöhetek, mehetek benne, amennyit csak akarok. Miért? Mert ez egy nagy terület. Itt is egy nagy magánterület van, de ez nem létezett. Képzeljük el egy olyan szituációt, hogy én állok egy mezőn, és körém építenek egy várost, egy Chávez alatt. Ugye ez természetesen nem elképzelhető, de tulajdonképpen itt erről van szó, csak még inkább erről van szó. Most ugye a mi esetünkben az én szombat határomon kívülre építik a kerítést. Tehát én egy magánterületen vagyok, aminek egy részén belül van az én szombaton bemozogható területem. Kérdés az, hogy azáltal, hogy létrejött egy magánterület a szombat alatt, kitágult-e az én mozgási lehetőségem? A válasz erre az, hogy nem. Amilyen tchum sáveszom, amilyen szombat határom volt a szombat bejövetel, akkor az marad mindenképp az egész szombat alatt. Oké. De akkor mi a helyzet a hozással vivéssel? Ugye eredendően én csak egy szombatról van szó, akkor hiába mozoghattam 2000 ámányi területen, hozni-vinni csak 4 ámán belül hozhattam, vihettem. Ugye a szombaton a közterületen tilos hozni-vinni 4 ámánál hosszabban. Most, hogy körém építettek egy magánterületet, olyan mechica, olyan kerítés, amit szombaton húznak fel, az kerítés. Tehát a hozás vivés szempontjából én mégiscsak egy másmilyen státuszú területen vagyok már most már, mint a szombat bejövetelekor, már egy magánterületen vagyok, tehát elvileg hozhatnék, vihetnék az egész területen. Csak hogy nem mozoghatok az egész területen. Akkor mennyit vihettek ezen a területen, és mennyit mozoghatok ezen a területen? Mozoghatok 2000 ámát, nem többet, de vinni vihetek 2000 ámát? Vagy vinni vihetek 2000 ámát, és esetleg dobhatok több, mint 2000 ámát? Én nem megyek utána, csak tovább dobom. Akkor ez a kérdés, ez a két réteg, ez milyen összefüggésben van egymással? Kellően komplikált? Akkor nézzük. Amarav Nachman, Amar Shmuel, Savasba Bika. Következőt mondanám Nachman Shmuel nevében. Ha valaki egy mezőn köszöntötte a szombatot. Vékifúon Nachlim Mechitza Besábez. És jöttek a pogányok, és építettek köré egy kerítést. A mező köré. Mert Hálechal Pájmámo. Akkor továbbra is én csak 2000 ámányit mehetek. Az eredeti székhelyemhez mért 2000 ámá marad továbbra is a Tchum Sáveszem, a szombat határon. De, mondta Shmuel, az egész területen vihetek, ha dobok. Szóval elvihetek 2000 ámáig, eljutottam a 2000 ámá végéhez, akkor tovább dobhatom a tárgyat. Miért? Mert összességében mégiscsak egy magánterületen vagyok. Tehát az, hogy én nem mehetek többet, de a tárgyam mehet, mert az magánterületen van. Húha, most egy kicsit azon gondolkoztam. Ez sem olyan egyszerű, mert a tárgy, nem a tárgy, az én tárgyam, van szó, nem az én tárgyamról van szó, hanem egy független tárgy volt. Találtam egy kavicsot, vagy nem tudom, valamit. Az én tárgyam azért nem lehetne tovább dobni, mert őnek is ez ugyanaz a székhelye jön létre, mint az én székhelyem. Oké, ez csak egy zárójel. De akkor mindenképpen találtam egy sófárt. Azt én vihetem, nem az enyém. Tehát nem az enyém volt, amikor bejött a szombat. Azt én vihetem 2000 ámán belül, és amikor elértem a 2000 ámát határába, amikor tovább dobhatom, miért? Mert még mindig egy nagyon nagy magánterületen belül vagyok. Egy körbevet, kerítéssel körbevet, nagyon nagy magánterületen belül vagyok. Ez Rav Nachman Shmuel nevében véleménye. Rav Huna már mehálech alpáim amó, metáltalárba amősz. Rav Huna ezzel szemben egy nagyon meglepő állítást. Ez azt mondja, mehetsz 2000 ámát, de vinni csak 4 ámát vihetsz. Mint eredetileg. Azt mondja, benne táltal be kula, ez rika. Azt mondja a Talmud, na jó, de miért nem engeded meg, hogy eldobhatom a tárgyamat az egész területen? Miért ne dobhatnám el? És nem követek el semmi bűnt, hiszen egy magánterületen vagyok. Azt mondja a Talmud, sem a imasekachachevcaj. Azért nem, mert hogyha eldobnám, és túlmegy azon a részen, amire meddig én még elgyalogolhatok, attól félünk, hogy utána fogok venni. lekövettem a tárgyat. És ha lekövettem a tárgyat, akkor túlmegyek azon a területen, ami a mozgásra nekem meg van engedve. És ezért a biztonság kedvéért ne is dobjam a tárgyat. Azt mondja Talmud, oké, értjük a logikát, de akkor legalább a 2000-es rádiuszon belül vihessem a tárgyat. Miért mondod azt, hogy csak a 4 ámás területen vihetem a tárgyat? Bálpáim ámó, bálpáim mihasz litáltal kaúrhe? Azt mondja Talmud, misum de havé, kemé hícesen nifrocebem lajaj, le makvim ha asszulna. Azt mondja a Talmud, nagyon egyszerű, hogy miért. Azért tilos, mert ez olyan, mint egy magánterület. Emlékeztek, hogy erről korábban az Érvin traktátusban sokszor volt szó, ha van egy magánterület, ami rá van nyitva egy közterületre, de úgy van rányitva, hogy egy egész fala hiányzik, az a magánterület az elveszíti a magánterület státuszát. És ezért a magánterület részén se lehet vinni. Itt is erről van szó. Hiába van nekem egy tchum sáveszon, és egy magánterületen vagyok, de mivel két státuszú terület van egymásra nyitva, úgymond, ugye az egész mezőben van kerítve, de a mezőn belül van egy része a mezőnek, nem tudom, gyorsan egy kis rajzon, érthetőbb lesz. Van egy része a mezőnek, ugye ez a mező, ami körbe van kerítve, van egy része, én itt voltam, amikor bejött a szombat, van egy része a mezőnek, ami a szombat határon belüli, van egy része, ami a szombat határon kívüli, akkor a kettő olyan, mint a két státuszú terület egymásra lenne nyitva, és ezért nem még csak ezen a részen, a 2000 ámás részen se hozhatok, vihetek, mert ez olyan, mint egy magánterület, ami rá van nyitva egy közterületre. Oké. Akkor ebből az derül ki, hogy itt két vélemény van. Az első vélemény Smuel véleménye. Smuel azt mondja, Rav Nachman Smuel nevében, Rav Nachman azt mondja, hogy vihetek a 2000 ámán rádiuszos területen, és még tovább dobhatom a maradék területre. Rav Huna azt mondja, mehetek a 2000 ámás területen, de nem vihetek, csak 4 ámán belül vihetek. Oké. Jön egy harmadik vélemény, amiről mindjárt ki fog derülni, hogy mégsem annyira harmadik. Hiabára van már, mert hálek alpájmámon, táltalva alpájmámon. Hia azt mondja, mehetek a 2000 ámás területen, és vihetek is a 2000 ámás területen, de nem dobhatom tovább. Azt mondja, Talmud, mi ebben a logika? Sem Rav Nachmannal nem ért egyet, sem Rav Hunával, valahol középen van. Mi ebben a logika? Azt mondja, Talmud, rosszul mondtuk, elnézést. Úgy értette, hogy mehetek a 2000 ámás területen, és a 4 ámás területen vihetek. Ez ugyanaz a vélemény, mint Rav Huna véleménye. Azt mondja, Talmud, igen, úgy kell fogalmazni, és így mondta Rav Chia bar Rav is. Ez nem egy harmadik véleményem, tudnik, mert a Funa véleményével egyező vélemény. Oké. Akkor két véleményünk van. Smuel és Rav Nachman, és Rav Huna. Smuel és Rav Nachman azt mondják, hogy mivel csak 2000 ámán belül mehetek, akkor ezen a területen vihetek, tovább nem mehetek és vihetek, de dobhatok. A tárgy az mehet tovább, csak én nem mehetek tovább. A Funa azt mondja, mehetek 2000 ámán belül, de vinni továbbra is csak annyit vihetek, hogy mintha nem lenne ott a kerítés. Tehát 4 ámán. Miért? Attól félünk, hogyha viszem, meg majd tovább dobom, meg mit tudom én, micsoda, akkor majd én a tárgy után fogok menni, és kilépek a szombat határomból. És miért? Oké, kilépek a szombat határomból, de legalább a 2000 ámán belül vihessek. Azt, ott meg azért nem vihetek, mert az meg olyan, mint hogyha két státuszú terület lenne egymásra nyitva. Oké, most nézzük, hogy mit mond az egyik a másiknak, a két vélemény közül melyik lesz a helyes, melyik lesz az elfogadott. Amelé Rav Nachman, Rav Huna, lejtifleg a lejde Smuel, de tányaka vasz, azt mondta Rav Nachman, Rav Hunának, figyelj, én Smuel véleményét képviselem, és biztos vagyok benne, hogy te sem fogsz vitatkozni Smuellal, mert mindjárt bebizonyítom neked, hogy egy hozzá az ő véleményét erősítő brájtát tanultunk. Tánya, Hoja majd a dubba, ve kalsz, ami dasz, ve háci, ha ír, mutal le tálat ebok a leír a kula, ami vácsi lőj jávő, ez a tchum berágnav. Ha nekem a tchum sábeszom, mondjuk képzeljük el, hogy Mád és Bodrog keresztül között jött rám a szombat. Akkor a én szombati határom, az 2000 lépés bármelyik irányba. Most én elindulok, és megérkezek, és számolom a lépéseket, és 2000 lépéssel eljutok Bodrog keresztúr határába. De úgy, hogy már benn vagyok a településen. És egy olyan település, itt a Bodrog keresztúr nem egy jó példa, egy olyan Bodrog keresztúr, ami körbe van véve egy fallal, tehát az egész város tulajdonképpen egy magánterület. Mit mond a Brájta? Hogy én nem mehetek tovább, mint a 2000 lépés, hiába egy városon belül vagyok, de vinni vihetek a városon belül. Az egész városon belül. És itt nem világos, ez mit jelent, de abban indulunk ki, hogy ez azt jelenti, pontosan azt jelenti, mint amiről mi is beszéltünk, mint amit Rav Nachman mondott, hogy a mezőn mehetek 2000 ámát, a mezőn, amit körbevettek egy kerítéssel, a többi részre meg dobhatok. Ugyanígy Bodrog keresztúr feléig vihetek, a másik felére átdobhatok. Máj metáltel lájadézrik, amár a funnan lójáj, de misik használták el, hogy nem, itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Bodrog keresztúr feléig vihetek, és a maradékra átdobhatok, hanem arról van szó, hogy Bodrog keresztúr feléig elvehetek, és a másik feléről áthúzhatok valamit. Szerintem ott vagyok mondjuk a felénél, és ott van egy marha, azt meghúzhatom, és áthúzhatom az én féltekemre. Miért? Mi volt az egyetlen problémája a funának? Az, hogyha eldobom a tárgyat belülről kifelé, akkor lehet, hogy utána fogok menni. De hogyha behúzom a tárgyat kívülről befelé, akkor nincs mi után mennem, tehát akkor azt lehet. Oké, ezzel ezt a kérdést is lezártuk. Nem tudjuk, mi az igazság, de Funa és Shmuel, vagyis Rav Nachman között, de mindenképpen ez a két vélemény van. És most Rav Funa fog mondani egy újabb törvényt. Amara Funa, hajam mőjdenum bave kalszom, de azt mondja, hogy háci hacer, én lejjele háci hacer. De Funa az előző folytatásaként azt mondta, ha valakin a szombat határ, mondjuk az út közepén volt a szombat, az országút közepén. És pont beérkezik a szombathatár vége egy kertbe, egy udvarba. De csak az udvar feléig ér. Akkor az udvar feléig mehet, de tovább nem mehet. Szerintem, hogy mi ebben az újdonság? Teljesen érthető? Psita! Ez magától érthető? Éma, jéslai háci hacer. Azt mondja, nem, a Funa nem így értette, azt akart mondani, hogy a feléig azért mehet. Nem az volt az újdonság, nem az volt a tanításnak a lényege, hogy a csak a feléig mehet, hanem azt mondta, hogy az udvar feléig azért elmehet. Oké, ez is érthető. Ha nem jöpsita. Máú de téma lichus délma asszonet álltam, de kudok a másban azt mondja, Talmud. Azt gondoltam volna, hogy csak még a feléig sem mehet el. Miért? Mert bár elmehetne, mégis attól tartok, hogyha meg fogom engedni, hogy a feléig elmehessen, és mivel egy udvarom van, ott fog hozni, vinni, akkor nehogy az legyen, hogy átgurul, vagy átmegy valamilyen tárgy a másik felére az udvarnak, és ő utána megy, és ezzel kilép a szombat határból, ezt nem. Tehát érdekes, akkor itt a Funa szembe megy azzal, amit mondunk. A mezőnél azt mondta, hogy tartunk tőle, hogy kilép a tárgya után a mező másik féltekére, de itt az udvaron nem tartunk ettől, és ezért az udvar feléig azért elmehet. Oké. Most akkor ezek szerint Rav Huna azt megtiltja, hogy ha én eljutottam a szombat határ végéig, ahol különben amúgy egy magánterület van, mint például a mező, amit körbevettek, és magánterület lett, ha eljutottam a szombat határ végéig, ő megtiltja, hogy onnan tovább dobjam még a dolgot. Miért? Nehogy a dolog után menjek. Elfeledkezek róla, hogy itt két hiába egy magánterületen belül vagyok, de két státusza van a területnek a magánterületen belül. Van egy, ami az én szombathatáromhoz tartozik, és van, ami az én szombathatáromon kívül van. És ezért ezt megtiltja. De Nachman azt mondja, hogy abban biztos vagyok, hogy a Funa azzal egyet fog érteni, hogyha van egy egyértelmű elválasztás. Pont úgy jön ki a lépés, az én szombathatárom az egy olyan ponton ér véget, ahol van egy egyértelmű elválasztás, és onnan következik valami más, akkor ez egy olyan figyelmeztető jel nekem, ami miatt biztos, hogy meg fogja engedni, hogy átdobjam a dolgot. Miért? Mert nem fogok megfeledkezni magamról. Miről van szó? Például erről az esetről, mutatom, mert ez a legegyszerűbb, hogyha... Látjátok, itt van egy udvar, és ez a szaggatott vonal, az maga a szombathatáron vége. És pont ott van egy ház. Én idáig eljövök, szóval itt ugye ez már egy magánterület, innen alapból nem, mondjuk nem lenne ez a ház, nem dobhatok át a magánterület egy másik részére a Funa szerint, Rab Nachman szerint pedig igen. De azt mondja Rab Nachman, hogyha itt pont a háznak a kapuja az abban a vonalban van, így jött ki a lépés, ahol az én szombathatárom, akkor bedobhatok, miért? Mert ez egy olyan figyelmeztető jel, egyértelmű, hogy itt két különféle területről van szó. Itt az udvaron nem egyértelmű, és ezért értem, hogy a Funa megtiltja, de itt ezt megengedni. Oké, megyünk tovább. A következő részben ugye azt fogja próbálni bizonyítani, nem sok sikerrel, de azt fogja próbálni bizonyítani a Talmud, hogy Rav Huna és Rav Nachman véleménykülönbségét valójában már megtaláljuk a korai bölcsek között is. Ugye mindig erre törekszünk, hogyha van egy vita amorák között, talmudi bölcsek között, akkor megtaláljuk már a misna korabeli bölcsek, a tanák között is, a brájta bölcsei között is ugyanazt a vitát. Akkor meg fogjuk próbálni ráilleszteni Rav Huna és Rav Nachman vitáját egy korábbi vitára. Amar Rav Huna breid Rav Nachman kötönöj. Mi lesz az a korábbi vita, amire rá fogjuk illeszteni? Pont a mi misnánk, és itt jövünk be a képbe. A mi misnánk miről szólt? Vagy miről is szólt? Mi van akkor, hogy engem erőszakkal kivisznek a hatóságok, a pogány hatóságok kivisznek a szombathatáromból, és bevisznek egy másik, elvisznek egy másik helyre, ott leraknak, akkor azt mondtuk, hogy és normál esetben, ha semmi közepén leraknak, akkor én ott nem léphetek ki a négy ámás rádiuszomból. Ha visz, mi van, akkor egy épületen belül raknak le. Akkor két vélemény van, azt mondtuk rá, engem lényesebben, azonban az árja véleménye az, hogy az épületen belül annyit mehetek, amit akarok. Hiába vagyok a szombathatáromon kívül, és a szombathatáromon kívül csak a négy ámás területem lehetne, de ha egy épületben vagyok, akkor az az egy épület olyan, mintha az lenne a négy ámás területem. Ezt mondja rám engem Léles Rabbi Lazeben az árja. De mi is súlyos Rabbi? Ki azt mondja, hogy az épületem belül is négy lépéses területem van. Akkor erre a következőt fogja próbálni mondani Rav Huna Breid Rav Nassan. Máj láv, rám engem Léles Rabbi Lazeben az árja, de amúrum állek az kulad elői gazró, hilluk dírve száhár, bibika, ató hilluk, mint a hilluk de lőg az hilluk dírve száhár. Ato hilluk ve bika, umidé, de hilluk itó, ato hilluk le gazri, tiltul a tiltul, námig le gazri.
Azt mondja, ez a vita, ez nagyon hasonlít Rav Nachman és Rav Huna vitájához. Miért? Mert ebben a vitában miről van szó? Arról van szó, hogy Rabbi Gamliel és Rabbi Lazeben az árja azért megengedik a... Kezdjük a másik oldalról. Rabbi Yeshua és Rabbi Akiva mit mondanak? Hiába vagyok egy épületen belül, mégsem mehetek az egész épületben, hanem csak a négy lépéses rádiuszomban. Miért? Most úgy értjük, hogy azért, mert bár mehetnék, de Rabbi Yehoshua és Rabbi Akiva azt mondják, hogy mégsem menjek, nehogy összekeverjem azt, amikor egy épületen belül érkezem meg a szombat határomon kívülre, erőszakkal, meg amikor a nagy semmi közepére érkezem meg, és mivel a nagy semmi közepén csak 4 lépést mehetnék, akkor így az épületen belül is csak 4 lépést menjek, nehogy összezavarodjak, hogy mikor lehet 4 lépést menni csak, és mikor lehet több, mint 4 lépést menni. Magyarul a különböző szituációkban a 4 lépést mehetek csak című eset miatt megtiltják az épületet.
Nem, hogy a... Nem, hogy az adás most jobb lesz. Szóval a 4 lépésen belüli, vagy az abban a amiatt a szituáció miatt, amikor nem mehetnék több, mint 4 lépést, megtiltják azt az esetet is, amikor egy épületbe érkeztem, és mehetnék több, mint 4 lépést. Ezzel szemben, amikor Gamliel és amikor Lazo benne zárja, azt mondják, nem. Amikor nem mehetek több, mint 4 lépést, amikor a nagy semmi közepére érkeztem, akkor nem mehetek több, mint 4 lépést. Amikor egy épületbe megyek, akkor mehetek több, mint 4 lépést. Miért? Mert nem kötjük össze a kettőt. Nem mondom azt, hogy emiatt megtiltom ezt is. Most itt az, hogy megtiltom az egyik miatt a másikat, vagy nem tiltom meg, az csak a menetelésről szól, a menésről. De ehhez nagyon hasonlít az is, hogy ne dobjam túl, amikor egy magánterületen belül végződik a Tchum Shabbeson, a szombat határon, mit mond Rav Huna, ne dobjam át, vagy ne dobjam túl a szombat határon, miért? Nehogy utána menjek. Akkor itt is egy zéra, itt is egy valami miatt van ez megtiltva, mert tartok, hogy ha eldobom, akkor el fogom felejteni, és utána is fogok menni. Akkor azt lehetne mondani, hogy azok, akik megtiltják a menetelés miatt, azok megtiltják a dobást a menetelés miatt is. A dobást is a menetelés miatt. Magyarul. Az, aki azt mondja, hogy nem mehetek több, mint 4 lépést abban az esetben sem, amikor egy épületen belül vagyok. Miért? Mert ha ezt megengedném, akkor a végén még ott is több, mint 4 lépést mennék, ahol valóban nem mehetnék több, mint 4 lépést, a nagy semmi közepén, akkor ugyanez a vélemény azt is fogja mondani, hogy nem dobhatom el a szombat határon túl, de egy magánterületen belül az adott tárgyat, ami a kezemben van, nehogy utána menjek, akkor a dobást is megtiltom a lépés miatt. Tehát aki megtiltja a lépést a lépés miatt, az meg fogja tiltani a dobást a lépés miatt. És akkor így, ha ez tényleg így van, és ezek így párhuzamban mozognak, akkor azt lehet mondani, hogy ezt a vélemény különbséget, hogy a dobást megtiltom-e a lépés miatt, vagy nem, ezt már megtalálom egy korai vitában, ahol arra az a vita, hogy a lépést megtiltom-e, az egyik lépést megtiltom-e a másik lépés miatt. Egy kicsit erőltetett ez az érvelés. Kicsit erőltetett ez, és a Talmud mindjárt be is fogja mutatni, hogy a logika nem feltétlenül párhuzamos. Attól még, hogy valaki megtiltja a lépést a lépés miatt, az még nem azt jelenti, hogy a dobást is megtiltaná a lépés miatt, és attól, hogy valaki nem tiltja meg a lépés miatt, nem biztos, hogy nem tiltja meg a dobást a lépés miatt. Nem jön, hogy értjük, hogy mi az, hogy dobás meg lépés. Hosszú lenne most minden alkalommal újra és újra elmondani. Tehát ha nem tudjuk, akkor majd az adás végén visszanézhetjük. Oké. Okay. Azt mondja, Talmud Mimáj, Dilmaj kileig az, amíg emlőbb ezért, mert zárja hilluk szár, de attól hilluk, hogy mikor hanni minni haszon, és nem, hogy kajmeszé. Azt mondja, lehet, hogy ebben lezerben a zárja, és amíg emlőbb, akik a lépést nem tiltották meg a lépés miatt. Tehát azt az esetet nem tiltották meg, amikor egy épületen belül vagyok. Nem tiltották meg, hogy 4 lépésnél többet menjek, amiatt, mert ha majd egy olyan helyre kerülök, ahol nem egy épületen belül vagyok, és nem mehetnék 4 lépésnél többet. Miért nem tiltották meg, miért nem kapcsolták össze a kettőt? Ez két külön szituáció. Vagy egy épületen belülre vittek erőszakkal, vagy a közepére vittek egy erőszakkal. Ez a két dolog, ez nem feltétlenül olyan
lényeges, hogy magától értetődő, hogy megtiltsam az egyiket a másik miatt. De ával tiltul attól hilluk, de mokem elkodok, nem mindig azri. Zéres, amire hátsz, de még mindig lehet, hogy a dobást megtiltanák a lépés miatt. Mivel itt egy területen belül vagyok, és egy magánterületen belül végződik a szombat határom, akkor ők is azt mondanák, hogy ne dobjam tovább a tárgyat, nehogy utána menjek, és ennyit értenének rá funával. Tehát akkor ez a dolognak az egyik fele a másik oldalról. Rebbi Shua, Rebbi Kiva Nami, mi májdim, sumde gazri, hú dilma, mi sumde kaszavri, kam rinan, kolabájsz kulaj, kárbámiz, dami, hanni mili éhede, savasz, bávi, mechicis. Miből egy jajm? Ával héhede, lőj, savasz, bávi, mechicis, miből egy jajm, lőj? A másik pedig, amikor azt mondjuk, hogy Rebbi Shua és Rebbi Kiva, mit mondanak? Azt mondják, hogy akkor is, amikor egy épületen belül vagyok, akkor sem mehetek több, mint 4 lépést. Azt nem azért mondták, nem azért tiltották meg, hogy 4 lépésnél tovább menjek, ahogy eddig magyaráztuk, mert attól tartottak, hogy akkor abban az esetben is, amikor nem egy épületen belülre visznek erőszakkal, hanem a nagy semmi közepére, akkor is több, mint 4 lépést mennek. Nem. Ez nem egy zéra, ez nem egy valamitől tartok, hogy valamire majd ugyanúgy értelmezni fogom, és ezért meg lett tiltva. Nem. Ez maga a dolog tilos, valóban tilos. Miért? Mert mikor mondtuk azt, hogy egy épület az olyan, mint a 4 lépéses rádiuszon? Akkor, hogyha egy épületen belül ér a szombat, akkor azt mondom, hogy abban az épületnek a határából számolom a 2000 ámát, és nem abból a leszúrt gombos tűből, ahol éppen én állok. Miért? Mert a szombat rám köszönt, és egy épületen belül vagyok, akkor az az egész épület a székhelyem, és nem csak az a hely, ahol állok. És ebből jött volna a logikájára, engem Lielnek, és ebből az a benne zárjanak, hogyha egy épületbe vittek az önakaratomon kívül, akkor ott mozoghassak, ahogy jónak látom. Csak hogy ez nem ugyanaz a dolog. Az egyiknél arról van szó, hogy a szombat bejött, és ez lett a székhelyem, akkor nem kell, hogy akkor nem szigorúan a 4 ámás rádiuszomat nézzük, hanem azt az épületet, amiben vagyok, és azt tekintjük a székhelyemnek. De amikor bevisznek egy szombaton egy új helyre, már a szombat határon kívül, akkor ugyanaz a logika nem érvényesül. Tehát ez egy semmi különbség nincs akközött, hogy az nagy semmi közepébe raktak le a pogányhatóságok, vagy a rendőrösen raktak le a pogányhatóságok, ugyanúgy csak 4 ámás a terület, amiben mozoghatok. Tehát ennek semmi köze, ez nem egy zéra, ez nem egy valami miatt ilyen elővigyázatossági tiltás. Oké, tehát akkor végül is ezt a vitát, amire Nehemia és Rav Huna között van, ezt nem tudjuk visszavezetni egy korábbi vitára. Oké. Ugye a vita, akkor kicsit nézzük meg ezt a vitát, ami Rabbi Lezer ben Jánkev és Rabbi Gamliel, valamint Rabbi Shua és Rabbi Akiva között volt. Mi volt ez a vita? Hogyha kikerültem a szombat határomon kívülre, mondjuk erőszakkal kivittek, akkor ha egy épületen belül vagyok, akkor azt mondja Rabbi Lezer ben Azárja és Rabbi Gamliel, hogy az épületen belül bármit menhetek, mert az egy egységnek tekintető. Rabbi Akiva és Rabbi Yeshua azt mondja, nem, ott is csak 4 ámát mehetek. Ugye egy épületről is beszéltek, mondjuk ha hatóságok leraktak egy istáló közepén, akkor a Lezerben az Ári és Rabbi Gamliel szerint az egész istálóval jöhetek-mehetek, és Rabbi Akiva és Rabbi Yeshua szerint az istálón belül is csak a 4 ámás rádiuszomban jöhetek-mehetek. És szó volt egy hajóról is, amikor nem a hatóságok miatt kerültem ki a szombat határomból, hanem elindultam, Sábeszkor elindult a hajó, vagy nem, bejött a Sábesz, a hajón voltam, akkor ott van a rádiuszom, vagy bocsánat, ott van a székhelyem, a hajó megy tovább, akkor, és elhagyja, többet megy a hajó egy szombat alatt, mint 2000 ámá, 2000 lépés, akkor kiléptem a szombat határomból. És erre azt mondta Rabbi Akiva, és Rabbi Yeshua kényszerrel kiléptem a szombathatárba, akkor a hajón belül is csak négy ámán mozoghatok. Mit volt Rabbi Gamliel sem az ebben az ágyban? Nem, a hajó egészében mozoghatok. Mi a halacha? Amar Rav, hilkaszak Rav Gamliel, bedírve száhál, beszfina, Rav szerint a halacha az Rabbi Gamliel, és ebben az ebben az ágyát követi, és az épületben is, az istállóban is, a hajóban is, nem csak négy ámás területen jöhetek-mehetek, hanem az egész épületben, vagy az egész hajón. Shmuel amar hilkaszak Rav Gamliel, beszfina, amar bedírve száhál, laj. Shmuel azt mondja, igazad van, hogy a hajó kapcsán, de magam Lélnek van igazad, és a hajón lehet jönni-menni. De az istálló kapcsán már nem. Ott én szerintem Rabbi Akiva és Rabbi Yeshua szerint kell követni, és az csak egy négy ámás rádiuszban mozoghatok. Mit látunk mindenképp? Hogy a hajó kapcsán mindenki Rabbi magam Lél és Rabbi Lazabben az árja véleményével ért egyet, és a hajó nyugodtan lehet mozogni. Miért? Miért? Mi a különbség? Mi a különbség a hajó és a többi precedens eset között?
Amen rába, hogy lesz sávezbe ávér mechitz, ezt mi beígyöjjön? Szóval rába, azt mondja Rába, hogy mivel a hajó esete abban más, hogy lehet, hogy az, a hajó is mozog, de maga a hajó, én a hajón voltam, amikor bejött a szombat, és ezért az, mit mondtunk, ha én egy épületben vagyok, amikor bejön a szombat, azzal mindenki ennyit, hogy az egész épület válik a székhelyemmé, és nem csak a négy ámás kerületem. És a hajó maga, én a hajón voltam szombaton, tehát az olyan, mint egy, ha egy épületben lennék, és azért az egész hajón lehet mozogni. Az, hogy közben a hajó elhagyta az eredeti helyet, az engem nem érdekel, az egész hajó az az én kerületem. És innentől fogva a hajó megy velem, akkor a hajó továbbra is a kerületem, akkor is, amikor már elhagytam a szombathatárt.
Rabbi Zéra egy még szebb magyarázatot mond. Rabbi Zéra, hogy jövesz finnan, hogy táltam, hogy hilasz ábenach tajbeszai fárba. Azt mondja, Rabbi Zéra, hajó mozog? Tehát tényleg azt veszed figyelembe, hogy elhagytad, tényleg azt akarod figyelembe venni, hogy hol volt a hajó, amikor bejött a szombat? És azért nem mész négy ámánál többet, mert közben elhagytad a szombat határt? Tehát akkor ez sem logikus, négy ámát sem mehetnél, mert amikor mész négy ámát, közben a hajó is megy, akkor ilyen szempontból már több, mint négy ámát mentél. Tehát az egész nem működik. Eszembe jutott, most nem emlékszem a általános iskolai tanulmányaimból. Kinek volt a, azt hiszem a relativitás elmélet kapcsán, de fizikából, de kérem, hogy segítsetek. Van az a példa, és szerintem ez nem Einstein, ez még egy korábbi, valami korábbi elméleti fizikai példa, ami arról szól, hogy amikor a labdát dobom, megy egy hajó, és a labdát dobom a hajón, két ember dobja egymásnak a labdát, akkor milyen sebességgel, a hajó sebessége hozzáadódik-e a labda sebességeihez? Segítsetek kérlek, hogy ez kinek a ki által említett metafora. Hogy másképp mozog a annak a szempontjából, aki a hajónál, másképp mozog a... Ha én eldobom a... Ha jól emlékszem, a példa arról szól, amikor én eldobom a hajón állva a labdát neked, aki ugyancsak a hajón állsz, akkor a mi szemszögünkből nézve, mit tudom, a labda megy 5 km vagy 10 km per órás sebességgel, viszont hogyha a hajó mindeközben mozog egy bizonyos irányba 20 km per órás sebességgel, akkor egy külső néző számára a kettő összeadódik-e, és a labda az több kivonódik-e a sebességével a labdának, vagy hozzáadódik-e a sebességével a labdának. Oké. Okay. Bármi is, ez jutott eszembe ennél a példát. Szóval ugyanígy itt is. Te azt mondod, hogy nem hagyod el a négy ámás kerületedet. Miért? Mert hogy kikerültél már, kijöttél a szombathatárból. Na jó, de ez egy butaság. Mert ha így veszed figyelembe a szombathatárt, akkor amikor... egy helyben ülsz, akkor is elhagyod a négy ámás területet, mert túlmész, a hajó közben megy. akkor ő általa elhagytad. Máj benájú, mi a különbség a kettőjük között? Ugye mind a ketten magyarázták, hogy ugye a Zéra is, és Rába is adott egy magyarázatot, hogy miben más a hajó, mint a többi eset. Mit mondott Rába? Hogy a hajó az egy építmény, amiben a szombatot fogadtam, és ezért ez az én kerületem. Függetlenül attól, hogy én most a szombathatáron belül vagy kívül vagyok. És nem Zéra meg azt mondta, hogy az egésznek nincs logikája, mert a hajó mindeközben mozog. Mi a kettő között a különbség? Ikebe nájú, se nifhaszú, daifnész fina. Se nifhaszú, daifnész fina. Inami, ve kaifec, mi szfina lesz fina. Milyen eset van, amikor másképp fog dönteni, vagy más halakhát fog mondani Rába a saját értelmezése szerint, és Reb Zéra a saját értelmezése szerint. Egyrészt, hogyha a hajónak nincsenek falai, akkor bejött a szombat, ez egy tutaj, meg nincsenek falai, akkor az nem egy épület, amiben fogadtam a szombatot, és ez az én kerületem. A másik pedig, hogyha ugrok egy hajóról egy másik hajóra, akkor a hajó nem visz négy ámát, és akkor nem visz négy ámát, és akkor ez meg a másik véleménynél nem stimmel. Nem értem különben, hogy miért nem azt mondta, hogyha áll a hajó. Oké. Bármi is legyen, ezt már holnap fogjuk folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ha minden jól megy, akkor holnap reggel 7:30-kor folytatjuk tanulmányainkat. Addig is mindenkinek egy csillagfényes, szép éjszakát kívánok. Jó pihenést, egy boldog új évet, és sana tová, egy jó beírást mindenkinek.